Sztoriban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Magyarországon évente legkevesebb 6000 ember levegőminőségi okok miatt hal meg, legalábbis így becsüli az Egészségügyi Világszervezet. Miközben Magyarországot 2 éve az uniós bíróság elmarasztalta, mert a 2005 és 2017 közötti adatok alapján rendszeresen és tartósan rossz volt az országban több helyen is a levegő minősége, a magyar kormányok a bíróság figyelmeztetése ellenére sem álltak elő kézzelfogható tervvel a helyzet javítására. Németh Dóra, a Szabad Európa budapesti szerkesztőségének infografikusa, grafikusa és Szalai Bálint újságíró közösen jegyzik azt a cikket, amelyben egyebek között grafikonok, ábrák segítségével mutatják be a szorványosan működő állami mérőműszerek elérhető adatait a téli szezonból. A sztoriban vendége Szalai Bálint. Szorványosan működő állami mérőműszerek elérhető adatait mutatjátok be. Mit jelent az, hogy szorványosan működő, és mit jelent az, hogy állami műszerek vannak, nem állami mérőműszerek is?
Első körben van egy automata mérőhálózat, amit az állam üzemeltet, amik elvileg óránként szolgáltatnak adatot, vagy legalábbis ez a nagy közönségnek óránként szolgáltatott adat elérhető. Ezeknek egy jelentős része viszont sajnos nem működik megbízhatóan, vagy időnként működik valamennyire, aztán utána sok helyig nem. És ezek sem, tehát még hogyha mindegyik működne, akkor sem fednék le az ország településeinek nagy részét, szóval van egy jó nagy lyuk így mondjuk ilyen délnyugat Magyarországon.
Lefednék ezek a műszerek egyébként az egész országot? Tehát nagyjából mindenhonnan lennének
nem,
adatok?
Nem, hát sokkal kevesebb adat van délnyugat Magyarországról, mint Budapestről mondjuk. De igazából nem is teljesen egyértelmű, hogy mi alapján mérik valahol automata műszerrel, és közben meg ilyen félmegyényi területeken meg sehol.
Ezek az automata műszerek miért nem működnek megbízhatóan? Nincs ember, műszer, kapacitás a karbantartásukra?
Hát könnyen lehet, hogy ezek mindegyike, de ezt nem tudjuk pontosan, még így nem vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat egyenként. De egyébként a civilek arra buzdítanak mindenkit, hogy nem olyan drága egyénileg is mérni, hogy nyugodtan mérje mindenki otthon is. Már csak azért is, mert hogy sokszor felmerül az a gyanú, hogy úgy alakul, hogy pont rossz helyre teszik ezeket az automata mérőműszereket, és sokkal alacsonyabb értékeket mérnek, mint amit jellemzően az ott lakók mérnek saját maguknak, illetve az is fontos lehet, hogy egy utcán belül is változhat, hogy ki minek van kitéve, akár csak azáltal, hogy így valaki a forgalmasabb utcasarok közelében lakik, vagy egy kicsit így hátrébb, vagy az elsőn, vagy a hatodikon, ezek így számítanak.
Melyek az ország legrosszabb levegő területei?
Hát ami kiugróan rossznak tűnik már évek óta, az Miskolc és Kazincbarcika között nagyjából a Sajó völgye, de ott igazából az egész szlovák határig így én amilyen eredményeket láttam, ott elképesztően sokszor, ez most csak a szállóporra vonatkozik, nagyon sokféle szennyezőanyag lehet egyébként még a levegőben, most csak miután az uniós bíróság és a szállópor miatt marasztalt el a Magyarországot. Ezáltal mi is csak a szállóport néztük, úgyhogy erre vonatkozik a mondatunk.
Azt írtátok a cikkben, hogy a téli adatokat dolgoztátok fel. Miért döntöttetek úgy, hogy a téli adatokkal dolgoztok?
Azért, mert a szállópor esetében a kibocsátás egyik legfontosabb jellemzője, hogy fűtenek a környéken, és hogy fűtenek a környéken fával, vagy fűtenek a szeméttel. Sajnos sok helyen rákényszerülnek az emberek arra, hogy így bármivel fűtsenek, ami elérhető, hogyha életben kívánnak maradni. Ez viszont pláne olyasmi helyeken, ahol ez még meg is van spékelve régi, rossz minőségű kályhával, például az igen jelentős szennyezést tud okozni, de hát ezt valószínűleg, tehát ezt mindenhol még befolyásolják az egyéb környezeti adottságok is, a széltől kezdve a hegytetőn kevésbé.
Akár földrajzi tényezők is befolyásolhatják ezt. Tehát, hogyha végül is jellemezni kéne, hogy a rossz levegő minőségű területek közös jellemzői mik lehetnek, ugye az ember arra gondolná, hogy nagyon nagy a forgalom a környéken, illetve hogy olyan gyárak, ipartelepek működnek, amelyek károsítják a levegőt. Valóban így van ez? Vagy pedig más is, ahogy te is mondod, például a tüzelés fajtája is hozzájárul ehhez?
Magyarországon valószínűleg a nem korszerű fűtés járul hozzá leginkább, de való igaz, hogy a közlekedés is hozzájárulhat, illetve az egyes erőművek vagy hulladékégetők is, de ott egyenként kéne megmérni.
Összevetettétek ezeket az adatokat mondjuk egészségügyi adatokkal? Tehát lehet azt mondani, hogy ezeken a területeken kimutathatóan rosszabb egészségi állapotúak az ott élők. Azt mondják például, hogy az élethossz is csökken, hogyha rossz levegőminőségű területen laksz.
Mi nem vetettük össze azért, mert ez egy nagyon nehéz kérdés lenne, tehát az orvosoknak, vagy a vegyészeknek is, vagy a biológusoknak is nagyon nehéz kérdés lenne, hogyha valaki mondjuk 25 évig minden télen súlyosan szennyezett levegőt szívben, akkor neki azért alakult-e ki hamarabb tüdőrákja, vagy azért alakult-e ki egyáltalán tüdőrákja, mint annak, aki cserébe kicsit tisztább levegőjű helyen él, viszont dohányzik, és nem tudom, eleve nem tudom, de rosszabb egészségügyi állapotban van, vagy más gyógyszert szed. De azt is lehet mondani, hogy egyébként ezt a WHO is, és egyébként több magyar tanulmány is mérte, hogy azért is vannak ilyen határértékek, mert közvetlen összefüggést találtak a között, hogy a bizonyos egészségügyi kockázatok jelentősen megnőnek akkor, hogyha az ember nagyon sokszor van kitéve ilyen erős szállópor tartalmú levegőnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a 10 mikrogram per köbméternél kisebb szállóporról beszélünk, ami tényleg elég pici. Ez annyira pici, hogy amikor belélegezzük, akkor a légző rendszerünk így nem tudja kiszűrni, az ennél nagyobbakat jellemzően igen. És onnantól kezdve pedig egy millióféle problémát okozhat az érrendszeri bajoktól egészen a vetélésig, attól függően, hogy ez miféle por. Azok, amennyire, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vagyok biológus, de amennyire én utána jártam, úgy tűnik, hogy a talajból eredő ilyen szállóporszerű kis részecskék, nem tudom, spórák vagy pollenek, azok jellemzően jóval kevésbé károsak, mint azok, amik ilyen toxikusabb anyagokat kötnek meg, és úgy kerülnek az ember szervezetébe.
Ugye itt említetted, hogy Magyarországon elsősorban a fűtés, illetve a fűtőrendszerek minősége az, ami hozzájárulhat ehhez a légszennyezettséghez. A rezsiválság vajon ronthatott-e ezen a helyzeten? Tehát elképzelhető-e az, hogy az emberek mindent eltüzelnek bizonyos helyeken, ahogy te is mondtad, mert egyszerűen a túlélés érdekében van szükség erre?
Hát ez a közgazdasági ösztönzők alapján ez szinte garantálható, hogyha drágább a tűzifa, akkor kevesebb ember fogja tudni megengedni magának, sőt, hogyha drágább a gáz, akkor több ember próbál azzal fűteni, amit olcsóban meg tud szerezni.
A tűzifa minősége is nagyon sokat számít, tehát hogyha ugye nedves a fa, sokkal rosszabb fűtési minőséget is eredményez, és sokkal inkább szennyezi a levegőt.
Abszolút, igen. Tehát igazából nagyjából egy évig kéne száradni egy tűzifának szánt fadarabnak. Ez ritkán valósul meg azoknál, akik szociális alapon tűzifára szorulnának. És egyébként civilek sokszor fel is szólaltak már azért, hogy a magyar tűzifa támogatási rendszert újra kéne gondolni, mert sokszor nem azokhoz jut el a tűzifa, akik leginkább rászorulnának, és akik...
Magyarországot megbüntette az Európai Unió azért, mert rendszeresen és tartósan rossz volt az országban több helyen a levegő minősége. Milyen lépésekkel lehetne ezen a helyzeten javítani? Mekkora ráfordítást igényelnének ezek a beruházások, és milyen típusú fejlesztésekről lenne szó elsősorban?
Hát ez... De ezzel is fel kéne mérni, hogy pontosan mekkora ráfordításról lenne szó, és... Itt alig, hanem nehéz lehet megúszni azt, hogy így nem tudom, kb. Házról házra, blokkról blokkra szakértők megnézzék, hogy hol, mire van szükség, valószínűleg másra van szükség egy nem tudom, lakótelep környezetben, mint mondjuk egy szegényebb falu végen, ilyen kádárkockáknál, vagy még rosszabb állapotú házaknál, amiket egyáltalán nem is érdemes például szigetelni. Tehát hogy ez az egész ilyen energiaszegénység az egy ilyen nagyon nehéz és összetett kérdés, de az biztos, hogyha valamire van pénz az EU-ban, akkor energiahatékonyságra eddig is rengeteg pénz volt, és ezután is lesz, csak attól függ, hogy erre akarjuk elkölteni. Elkölthetjük energiahatékonyság néven arra is, hogy veszünk új, nagyon drága orvosi eszközöket, és akkor azt mondjuk, hogy ez azért energiahatékonyság, mert kevesebbet fogyasztanak.
Régiós összevetésben és az előző évek adataihoz képest hol áll Magyarország?
Azt lehet sejteni, hogy átlagosan azért egyre inkább javult a levegő az elmúlt évtizedben a legtöbb helyen, mert több meg lehet az olyasmi, hogy valahol lokálisan romlott, de még egyszer mondom, ez azért is lehet, vagy azért is elképzelhető, mert egy utcáról utcára is változhat a helyzet egyes környékeken. Magyarország nem tartozik a legsúlyosabban szennyezett régiók közé.
Több grafikon és ábra segíti az olvasót a téma jobb megértésében, ezek Németh Dóra munkái. Kérlek, emelj ki néhányat ezek közül, melyek azok, amiket leginkább az olvasók figyelmébe ajánlasz, ami a legérdekesebb?
Az automata mérőhálózatnak a térképes ábrázolását mutatnám meg szívesen mindenkinek. Ezen eléggé látszik, hogy Miskolc, Putnok, Sajó, Szentpéter, Gazincbarcika környéke az máshogy néz ki, mint az ország többi része, még akkor is, hogyha nem sikerül rendesen mérni az ország egész részét. Illetve még Budapest viszonylag jobban ellátott mérőműszerekből, ott a budapestieknek az érdekesebb lehet még, hogy az ő környékükön milyen a levegő. Budapesten is vannak elképesztően forgalmas és általában szennyezett levegőjű csomópontok. Ilyen például a Szénatér, ugye a déli pályaudvar, de a legszennyezettebb, vagy a legrosszabb adatokat a külvárosi mérőműszer mutattam.
Nyilván valamilyen módon lehet szankcionálni azt, aki elavult, nem megfelelő fűtési rendszerrel fűt, vagy kénytelen azzal fűteni, de hát azért ez jövedelem kérdése is. Vajon megfelelő megoldás lehet büntetéssel rábírni ezeket az embereket arra, hogy próbáljanak változtatni, korszerűsíteni?
Alig ha. Ezek az emberek nem jó dolgokban fűtenek furnérlemezzel vagy autógumival, hogyha megvizsgálják mellette őket, attól se fognak tudni mással fűteni. A lakosság egy részében az első reakció, hogyha valaki szennyezi az én környezetemet, így árt nekem, akkor büntessék meg, hogy ezt így hagyja abba. De vannak olyan esetek, amikor a büntetés egyáltalán nem hatékony, mert hogy nem fog tudni büntetéssel sem más csinálni. A szakértők itt két megoldási irányt javasolnak. Az egyik a legszennyezőbb kályhák és fűtési eszközök valamilyen fajta önerő nélküli csereprogramja. A másik pedig a tűzifa támogatási program átalakítása, hogy ténylegesen azokon a helyeken támogassák meg a jó minőségű tűzifával való fűtést, ahol ez a leginkább indokolt.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.